Becsöngettek, áldást, békességet, megkezdjük olvasás óránkat, most is imádsággal, jól néznénk ki nélküle. Ó, legfölségesebb, dicsőséges Isten! Ragyogd be szívem sötétségét, adj nekem helyes hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet, mélységesen mély alázatot, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a Te szent és igaz parancsodat. Tudjuk, hogy Szent Ferenc élete végéig elemista hittanulónak tekintette magát, az élete utolsó napjaiban, egyesek szerint utolsó óráiban diktált végrendeletében mondja, hogy idióté et subditi erant, itt az idióté annyit jelent, hogy elemisták és alárendeltek voltunk. Ferenc tanul Izraelnek a hittörténetéből, amelyet tanulságul leplezetlenül tár elénk a Szentírás, és ebben a leplezetlen történetben 2000 év Ábrahámtól Jézusig, ebben a hosszú és rögös útban ez a hittörténet telve van bukásokkal is és fölállásokkal is. A Szentírás nem hallgatja el a téveigéseket, tévedéseket se, ezek fontosak, tanulságul szolgálnak. Ferenc azt tanulja a Szentírásból, hogy a hibák, a bukások, a téveigések Isten irgalmából, feltéve persze, ha élünk is ezzel az irgalommal, bocsánatot kérve megbocsájtva, tanulságul szolgálnak, és fontos állomások a helyes felismerésben. Ezért nem kiradírozandók, és ugyanakkor persze el sem szabad felejteni. A Szentírás nem is radírozza ki Izraelnek Jézus előtti 2000 éves történetében a ballépéseit, ahogyan a Krisztus követők ballépéseit sem, se Péterét, az ő tagadását, háromszoros megtagadását, sem Jakabnak, Jánosnak azt a mennydörgését, ahol arra hívják fel Jézus figyelmét, hogy akik nem engedik át a falun, azt a mennydörgő menkű üsse agyon őket, és aztán Jézus figyelmezteti őket, hogy hát miféle lelkület van bennetek. Ne ugyanígy nem radírozza ki azt, hogy Pál üldözte Jézusnak az egyházát. Ferenc tán ezért is tiltotta az író testvéreknek, a radírnak a használatát. Azt kérte tőlük, hogy helyes javítsák ki a hibáikat, de ne tüntessék el. Ne éljenek a hibátlanság, a tökéletességnek az illúziójában. Ferenc tanul, de nem csak a Szentírás útmutatásaiból, hanem kora útkereséseiből is, a negativitásokból is. A 12. század vége, 13. század eleje forrongó idő. Gombamód keletkeznek a különböző szekták és eretnekségek Ferenc hazájában is, Umbriában is, vagy talán ott még inkább a hitben való téveigések. Ferenc nem kezd ellenük keresztes hadjáratot, de nem is csatlakozik hozzájuk. Helyette fohászkodik. Fohászkodik világosságért, ahogyan imádkoztuk az ő imáját, helyes, egyenes, tévedésmentes hitért, dámihi fidem rektám adj nekem, egyenes, helyes hitet. Az ő korában, mint a miénkben is, se szeri, se száma az evilági boldogságtanoknak, hangzatos, szép boldogulás ígéreteknek, amelyeket aztán vérrel, vassal, erőszakkal akarnak meg is valósítani. De Ferenc látja, hogy ezek a reménykeltő ígéretek, áligéretek, ezek mind-mind illúziók. Ezért is könyörög a biztos reményért, az evilági szegénységben is megvalósuló boldogságért, boldogságokért, az Isten uralma biztos reményéért. Az eretnekségek tűzzel, vassal akarják kiharcolni, hogy Krisztus egyháza szegény egyház legyen, Krisztusi testvériség legyen, milyen nagy ellentmondás, tűzzel, vassal tűzölvassal küzdenek, a hierarchikus egyház pompája, gazdagsága, hatalmi felépítése, hatalmaskodása ellen. Ferenc úgy látta, hogy ez nem a helyes, és ez nem az evangéliumi út. Ferenc ebben a puskaporos légkörben is a szeretetért könyörög, perfecte carità, a tökéletes szeretetért. És mindezen háborúságok mögött, mindezen hierarchia ellenes kritikák mögött és harcokban ott van valami szörnyű hiány, mégpedig egy krisztustalan hiány gyakorta megjelenik a mi életünkben is, az alázatnak a hiánya. Ezért Ferenc kérése, adj végtelen, végtelen mélységű, tengermély alázatot. És Szent Ferenc a tekintetünket is Isten alázatára irányítja, amikor az eukarisztiát szemléli, és arra hív fel bennünket, hogy nézzük Isten alázatát az eukarisztiában. Ferenc korában még a nyugati egyházban sem gyakorlat a szentségimádás, sőt egyáltalán a szentségnek nyilvános őrzése. Rejtetten őrizték, de nyilvánosan imádásra kitéve nem. Ő mégis szentségimádásra hív, amikor azt mondja, hogy nézzétek az oltár fölött a pap kezében Krisztus. Az Úr felmutatásra irányítja a figyelmünket, és arra a gesztusra, amikor a pap az áldozás előtt felmutatja az eukarisztiát, Krisztust, a szent kenyeret, nézzétek az Isten báránya, íme, aki magára veszi, aki elveszi a világ bűnét. Ahogyan Isten fia elfogadta a jászolt, az etetőt, az állatok barlangját, ezt csodálja Ferenc a Greccsói karácsonyban, és ott a Greccsói karácsonyban úgy rendezte, hogy az etető fölött, a jászol fölött, az állatok etetője fölött ott legyen az oltár fölött pedig a pap kezében, és itt a pap keze, a jászol, a pap kezében a Jézus. Nem az ilyen-olyan ütött-kopott jászol. Nem is a sötét és füstös barlang, vagy a pajta, a szent és a szentséges, hanem az Isten fia, aki emberré lesz, és mindezeket elfogadja, az ütött-kopott jászolt, a füstös barlangot, és a pap kezét. És ettől az elfogadástól, ettől lesznek a jászol is, a barlang is, és a pap keze is, akármilyen, mégis szenté, az elfogadás által, nem a hibátlanságuk által. Nem azért, mert hogy a jászol, mint hogy az később Szent Ilona tette, arannyal, ezüsttel bevonta, nem ettől lesz a jászol szenté, nem, hanem attól, aki elfogadja, és ugyanígy a barlang, tekinthetjük a barlangot az Anya Szent Egyháznak, és az egyházban ott van a pap keze. Nem azért szent, és nem azért tiszta, mert minden egyes szentmise előtt kiváló pedikűrnél járt a pap, hanem azért, mert az Úr Jézus, akármilyen is az a pap keze, mégiscsak elfogadja. Még egyszer mondom, és szívem szerint százszor mondanám, hogy az elfogadástól lesz szenté. Kedves hallgatók! Jézus elfogadja a jászolt, a barlangot, a pap kezét. De aki óckodik a jászoltól, mert miféle? Mert állatok jászola. Meg nem fog bemenni úri gyerekként ebbe a füstös istállóba, az távol tartja magát attól, aki mindezeket elfogadja, távol tartja magát Jézustól. Nem fogadja el a pap kezét, a papot. Nem fogadja el az egyházat. Hányan szenvednek ettől? Jézus sem fogadja akkor el. Hogy tudja átvenni Jézust a pap kezéből? Szerencsétlen, szegényke. És mintha ebben a gőgjében, óvatosan mondom ki, mintha ebben a gőgjében sokkal bűnösebbé válik, mint az az egyház, amelyet nem akar elfogadni. Távolodik Jézustól. Ezt a távolodást láttuk az evangéliumokban, ahogyan a tiszták az elkülönülők, a farizeusok hogyan lesznek egyre távolabbá és távolabbá Jézustól, és bátortalanul de mondom, hogy olyannyira távol Jézustól, hogy aztán ott vannak abban a tömegben, amely a feszítsd meget kiáltja. Távolodnak Jézustól. Mert hogyan van az, hogy Jézus egy asztalhoz ül a bűnösökkel, szóba áll velük, hagyja, hogy a hírhetten bűnös asszony lábát könnyeivel öntözze és hajával törülje. És a legbeszédesebb figyelmeztetés az Szent János evangéliumában található, a házassága törő asszonynak a történetében, amelyben bizony a házasságtörésen, a rúdbűnön kapott asszony Jézus tapintata, megbocsátó szeretete következtében, hát egyre közelebb és közelebb van Jézushoz, míg nem együtt áll Jézussal, ott a középen. A vádolói pedig egyre távolabb és távolabb Jézustól, míg nem, azt olvassuk a történetben, hogy kilépnek a képből, míg nem teljesen eltávolodnak, eltávoznak. Ez a veszélye annak, ha valaki reálisan látva látja a jászol kopottságát, a barlangfüstösségét a pap kezének szennyes voltát, és ezért nem fogadja el a jászolban fekvőt, nem fogadja el a barlangban állókat, és a pap kezéből azt meg végképp nem, az eukarisztiát, a szent kenyeret, az ajándékot. Visszatérve Szent Ferenchez, élete végén súlyos beteg, nincs olyan szerve, amely ne lenne halálos beteg. Nem tud elmenni már az évente megtartott porciónkolában megtartott káptalanra. Ezért levelet ír. És ebben a levélben semmi más nem tart fontosnak, élete vége felé van, egy évvel a halála előtt, vagyis lényeges, hogy mit tart fontosnak, és mit nem tart fontosnak. Semmi más nem tart fontosnak, mint hogy a testvéreket arra oktassa, hogy hogyan fogadják Jézust, az oltári szentséget, az eukarisztiát, hogyan mutassák be az áldozatot a papok. Itt, ebben a káptalani levélben olvasom ezt a csodálatos tanítást, lassan fogom olvasni, mert már százszor olvastam, de nem tudom sietve. Félve remegjen az egész ember, rendüljön meg az egész világ, és újjongjon az ég, midőn az oltár fölött a pap kezében van Krisztus, az élő Isten fia. Ó, csodálatra méltó fönnség, és ámulandó méltóság. Ó, fölséges alázat, ó, alázatos fölség, hogy a mindenség ura, Isten és az Isten fia így megalázza magát, hogy a mi üdvösségünkért a kenyér szerény színe alá rejtezik. Lássátok meg, testvérek, Isten alázatosságát. Azt hisz Szent Ferenc úgy látta, és ebben az 1215-ben megnyílt lateráni zsinat szellemét tette magáévá, szóval úgy látta, hogy éppen Isten alázata érdemli meg a legnagyobb tiszteletet, hódolatot, pompát. Számtalan írása és intelme szól arról, hogy az eukarisztiát ékes méltósággal kell őrizni, felmutatni. Miközben a maga és a testvérek szegénységét tartotta nagy gazdagságnak, a testvéreket arra buzdította, hogy miközben ők minél szegényebben élnek, az oltári szentséget minél gazdagabb pompával vegyék körül, fényes méltósággal és ragyogással. Az oltár, a monstrancia, ez a kifejezés is a lateráni zsinat tanításából való, az oltár, a monstrancia, az úrmutató, az fejezze ki az ő tiszteletüket, és fejezze ki azt, hogy itt ebben a nagy világban semmi, de semmi másnak nincsen méltósága, egyedül az alázatnak, és egyedül az alázat, Isten alázata érdemel méltó ünneplést. A 13. századtól a római katolikus Szentegyház úgy látta jónak, hogy ne rejtse az eukarisztiát, az oltári szentséget, hanem ország, világ előtt mutassa fel Istennek az alázatát, a szent kenyeret. Erről olvastuk, erről idéztem Szent Ferencet, az ő levelét. Lássátok Isten alázatát. És ez a lássátok, ez egyre szélesebb körben valóság, minél többen lássák Istennek az alázatát. Lássátok, hogy Isten, a mi kenyerünk, kínálja magát, hogy mi is elfogadva őt, a kenyeret, mi is kenyérré, hogy mi is ajándékká, a szolgáló szeretetben alázattá legyünk. És ebben találjuk meg a méltóságunkat, ne másban. Sokféle fölvonulást ismerünk, ismer a nagyvilág, történelemből is, jelenben is. Győztes hadvezérek, királyok felvonulnak, mit mutatnak fel? A legyőzöttek zászlóit, vagy épp a zsákmányt, vagy nagy kegyetlenségükben a nyomorult áldozatokat, a legyőzötteket. Bilincsbe verve, vagy harcra híva felmutatják, körülhordozzák a véres kardot, vagy tüntetéseken, hogy a jelenbe térjünk, dühött transzparenseket mutatnak magasba. Ez is felvonulás, ez is körmenet. Aztán nem beszélve a különböző győzelemnapi nagy fegyver, tank, és nem értek hozzá miféléknek a felmutatását, fitoktatását. Ez a nagyvilágnak a körmenete. Az eukarisztikus körmenetek mit mutatnak fel? Isten alázatát, azt a falatnyi kenyeret, a picinke szentostját. Őt emelik magasba. Nézzétek, lássátok Isten alázatát, hirdetve, hogy csak és egyedül az alázatban van, találjuk meg a méltóságunkat. Csak ha Istennek ezt az önmagát adó szeretetét, áldását elfogadjuk, vagyunk képesek a szeretetre, az elfogadásra, a béketeremtésre tudunk áldássá lenni. Ha jól emlékszem, a múltkori olvasás órán Babits Mihályt említettem, aki 1938-ban a Budapesti Eukarisztikus Kongresszus évében már megbénulva a gégeműtétje után, hogy két verset ír, az egyik vers az Eukarisztikus Kongresszus napjaiban születik, az Eukarisztia, és aztán rá pár hónapra, novemberben a másik vers, csak két verset ír ebben az évben, a másik vers az áldás a magyarra. És érdemes ezt a kettőt együtt szemlélni, együtt kimondani. Az Eukarisztia áldás a magyarra. Ezt várjuk a mi budapesti nemzetközi eukarisztikus kongresszusunktól is. Az Eukarisztia ünnepe ez, az alázatnak az ünnepe. Az Eukarisztikus Világkongresszus nagypápája, csodálója vagyok, 13. Leó, aki az alázat pápája, és aki a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusok védőszentjévé az alázat szentjét, Bailoni Szent Paszkált tette. Az ő papsága alatt indul a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusoknak a sorozata, az első 1881. júniusában a Lilli Kongresszus, ahol már a francia és belga híveken kívül 8 országból érkeznek keresztények. És aztán az ő kérésére rendezik az első Európán kívüli országban a 8. világkongresszust 1883-ban Jeruzsálemben mégpedig, amely akkor az Oszmán Birodalom fennhatóságában van, és ott azon a világkongresszuson nem katolikus keresztény százezrek a vendéglátók, hanem egy maroknyi katolikus keresztény kis csapat. Ez a kis csapat hívja az utolsó vacsora asztalához a nagyvilágot. Számunkra ez a kongresszus, ez az első, amit világkongresszusnak nevezhetünk, mert Európán kívül, francia nyelvterületen kívül rendezik, ez a jeruzsálemi eukarisztikus kongresszus azért is fontos, mert hogy sokunkban, sokakkal beszélgetve mondom, sokunkban él az 1938-as budapesti világkongresszusnak a nosztalgiája. A százezres tömegekkel, az impozáns felvonulásokkal, ahol több ezer tűzoltónak a szentségimádása, vagy 10 000 rendőré és még több katonáé, valóban látni is a szemnek is gyönyörűség, amilyen rendben mindent egyszerre harsogva válaszolnak a kérdésekre, énekelnek és vesznek részt az eukarisztikus kongresszuson. És ugyanakkor azt is látjuk a 1938-as kongresszusról, hogy a világi méltóságuk is a maguk teljes pompájában támogatják a kongresszust, és részt is vesznek benne. De a lényeg, ahogy ezt a jeruzsálemi kongresszus megmutatja. A lényeg nem a mennyiségben van, nem az impozáns látványon, hanem a belső hozzáálláson, a hívő embereknek a szeretetén, áhítatán, kisugárzásán. Amúgy itt a jeruzsálemi eukarisztikus világkongresszuson képviseltette először magát a pápa legátussal, ahogy az 1938-as eukarisztikus kongresszuson is 11. Pius pápa legátussal képviselteti magát Pacelli bíboros személyében, de meg kell jegyezni, hogy két leendő pápa vett részt ezen a budapesti eukarisztikus világkongresszuson, hiszen Pacelli helyetteseként ott van Montini, a későbbi 6. Pál pápa is. 13. Leó az alázat pápája. Nem csak azért, mert a pápák közül ő az első, aki fontosnak tartotta, hogy egy nagy enciklikával, a Rerum Novarummal kiálljon a munkások mellett, a munka méltósága, a munka becsülete mellett, hanem mert az egész lénye, ezt az alázatot, ezt a méltóságot árasztotta. Ha jól jegyeztem meg, amikor láttam egy régi-régi filmet 13. Leóról, mintha ez lett volna az első filmfelvétel pápáról, és ott ez az egyszerűség minden pompa ellenére, ez az egyszerűség és az alázatnak ez a ragyogó méltósága valóban sugárzik ebből az evangéliumi egyszerűségű egyéniségből, emberből. Ezt az egyszerűséget, ezt az alázatot fantasztikusan mutatja be egy elbeszélés, olasz író a szerzője, Dino Buzzati, Alázat a címe. Olyannyira tetszik ez az elbeszélés nekem, hogy nincs szívem, nem is hosszú, nincs szívem rövidíteni. Felolvasom. Egyszer egy Celestino nevű barát elhatározta, hogy remete lesz, mégpedig a Metropolis kellős közepén, ahol legnagyobb a szív magánya, s legerősebb a sátán kísértése. Mert csodálatos a keleti sivatagok, a kőből, homokból és tűzönapból való sivatagok ereje, a leggőgösebb ember is rádöbben ott a saját kicsinségére, szembenézve a teremtés mérhetetlenségével s az örökké valóság szakadékaival, de még hatalmasabb a nagyvárosi pusztaság, a nyüzsgő sokadalom, a sietés, a kerekek, az aszfalt és neon reklámok pusztája, na meg az óráké, melyek mind együtt járnak, együttemre, s mind együtt mondják ki ugyanabban a pillanatban ugyanazt az ítéletet. Nos, e bús sivatag legkietlenebb pontján élt Celestino atya az örökké valóság imádásának extázisában. De mivel híre elterjedt, és az ő bölcsességének híre messze földről is fölkereste a sok zarándok, zaklatott, dúlt lelkű ember, ki tanácsért, ki hogy meggyógyjon neki. Isten tudja, hogyan valami ősrégi teherautó roncsot talált egyszer egy elhagyott kovácsműhely mögött, ennek a szűk, ibár teljesen ablaktalan vezető fülkéjét használta gyóntatószék gyanánt. Egy szép napon, úgy este felé, minek utána hosszú-hosszú órákon át hallgatta a számtalan bűn többé-kevésbé bűnbánó számbavételét, s épp távozni akart őrkunyhójából, egy sovány keszeg alak körvonalai bontakoztak ki hirtelen az esti homályból. Alázatos, vezeklő testtartással közeledett a gyónó. A késői vendég már ott is térdelt az imazsámolyon, csak akkor az utolsó pillanatban vette észre a remete, hogy pap az illető. Mit tehetek érted, papocskám? Kérdezte tőle, szokott, türelmes, megbocsátó hangján. Gyónni jöttem, szólt amaz, s tüstént belefogott bűnei felsorolásába. Már most Celestino atya rég megszokta, hogy el kell viselnie azoknak a személyeknek, többnyire nőknek, a bizalmát, akik aféle hóbortból járnak hozzá gyónni, s a lehető legártatlanabb cselekedeteket aprólékos elmesélésével untatják. Ám olyannal, aki ennyire hiával lett volna a bűnnek, nem esett még találkozása soha. A gyarlóságok, melyekkel a papocska vádolta magát, úgy szólván nevetségesek voltak, csupa súlytalan, jelentéktelen semmiség. Mindazonáltal a remete, ismervén az embereket, jól tudta, hogy a neheze még csak most következik, a papocska kerülgeti, mint macska a forró kását. Rajta, fiacskám, szedd össze magad! Későre jár, s őszintén szólva, kezd hideg is lenni. Térjünk a lényegre! Nincs bátorságom, atyám, hebegte a papocska. Mit követtél el? Mondd, mi a csodát? Amúgy igazán rendes fiúnak látszol, nem hinném, hogy gyilkoltál volna, s a gőg sarával sem igen mocskolhattad be magad. Pedig erről van szó. Sóhajtotta amaz, alig hallhatóan. S eközben az órára nézek, s látom, hogy már a papocska jónását nem tudjuk végighallgatni, mert megszólal a csengő, hát ezzel fogjuk majd folytatni és kezdeni a következő olvasás órát. Addig is kívánok mindenkinek sok örömet minden egyes szentmisében, és mindenkinek csodálatos szentáldozást, áldás békességet.
Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.